Parancsolj, Melinda! Tehát kis csoporton belül milyen témákat javasolt András. De szerintem egyszerűbb, ha te hallod a kérdést, és utána megismétled.
Én azt hiszem, hogy nagyon szertáltozó lehetőséget vannak, ezért ebben azt javasolnám, hogy a kis csoport indításként beszéljen meg azt, hogy melyik az ingető másik számára. De ezt a lehető legkonkrétabban tegyük el az újunkat. Hogy melyik az égető másik. Nem feltétlenül személyeskedem, vagy akár. Tehát itt miben, de azt én nagyon fontosnak tartom, mert amint elmegyünk elvontságba, akkor elkezdünk mondatokat mondani mondatokról és szavakat szavakról, holott, és azt hiszem, hogy mondunk valamit, holott szerintem az a fontos, hogy azonosítsunk pontokat. Hogy mi az, ami ebben az értelemben például frusztráló számomra. Tehát kifelé, vagy hogyan lehet ilyen személyes, valóságos tetteket megkísérelni, és vannak ilyen tapasztalatok. Vannak-e tapasztalataink arról, hogy véghez jutunk egy valóságos tettet, és ott abban megjelent a szeretet. Értjük, hogy a tettben jelenik meg a szeretet sokszor, tehát nem érzületben. Ez azt hiszem érthető, nem? Hogy mi nagyon sokszor a szeretetet szimpátiaként fogjuk fel, akkor viszont Jézus nem mondaná azt nekünk, hogy parancsolom népnek, hogy egymást szeressétek. Ugye? Ez a második mérföldnek a szeretete. A nem parancsolt szeretet, a szóbaállásnak a második mérföldnek. Tehát ez az egy lehetséges dolog, és itt a tabu alá rekesztett ügyeink is megjelenhetnek. Akár társadalmi értelemben, akár személyes értelemben, akár gyülekezet értelemben. Tessék!
És az lehetettél egy lelki napunk a sűrű fogáltságtól már ahhoz mondjuk, hogy vállalatot akartunk. Ez pedig nagyon röviden összefoglalható, és nagyon nagy örömet adok, mert így még nem tudtam összefoglalni az, hogy a környezet akár kényelem szeretetből, akár félelemből eredő zárkózottsággal nem oldhatja föl az én felelősség tudatomat a szükséges tevékenységet.
Igen, azt hiszem pontosan fogalmaztad meg, köszönöm.
Igen. Egy kérdésem, hogy ezzel a kevés Bibliakörrel kapcsolatosan, hogy ugye a gyülekezeten belül van remes olyan alkalom, ahol itt a különböző értekekben és kicsit más nyelven beszélő embereknek a közösségbe vonása megvalósulhat esetleg, vagy hogy más tapasztalat, hogy ezeket is alkalommal személyesen megkezdődik.
Van. Tehát egyrészt van ez az intézményes formája, ez a keddi, ami nekem egy ilyen lelki gyakorlatos attitűdöt munkált ki bennem. És azt is szoktuk még csinálni, hogy vannak ezek a biblia körök, amik rendszerint otthonokban vannak, de hát mondjuk Kolozsvár nem akkora hely, mint Budapest, tehát könnyebben realizálható a távolságok okán. És azt is szoktuk gyakorolni, hogy ezeket a különböző bibliaköröket összehívjuk, együtt vagyunk, És akkor megbeszéljük azt, hogy melyek voltak egy bizonyos időszakban a legfontosabb kérdésfeltevések, és hogy mire jutottak, hogyan beszélgetnek, mit csinálnak. És ezeket általában nem a csoportok líderei, a vezetői csinálják, vagy nem azok beszélnek, azoknak meg van tiltva, hanem azok, akik úgy gondolják, hogy részesülnek valamiben. A másik az, ami nálunk, persze ezek mindig ilyen kulturális ügyek, ami nagyon fontosak számomra is, hogy néha az istentiszteleti alkalom részeként tegyünk olyan embereket, mondjuk, hogy felolvassa az írást. Ugye? Akikről tudjuk, hogy egyáltalán nem jár a templomba, és semmilyen kapcsolatuk nincs, semmilyen egyházam. Én ilyen közegben dolgozom, ott könnyebb talán olykor ilyeneket találni, és akkor különböző, hogy úgy mondjam, ürüggyel, de ezt most ne a szónak a rossz értelmében vegyük, hanem hogy van az egyetemes imahét, ami nekünk elég fontos esemény a mi gyülekezetünkben, és arra minden nap megpróbál meghívni valaki olyat, aki nem vett részt még soha semmilyen környezetben. Én azt tapasztalom ugyanis nagyon, mi is csinálunk egy tábor, alig jöttem el onnan egyébként, és abban a táborban nekem mindig szép kicsiszésem az, és mindig mondom a munkatársaimnak, hogy ha nem jönnek teljesen új arcok, akik még soha nem voltak ilyen táborban, ilyen helyen, akiknek esetleg a mi ismereteink szerint, mert hát ezek korlátozottak, nincsen közük a hithez, vagy nincsenek ilyen felvetései. Ha ilyenek nem jönnek a táborba, akkor én nem csinálom abban a pillanatban, én ezt abba hagyom, mert én úgy érzem, hogy mindig a másiknak a belépése megméri azokat a mondatokat, amit mondunk. Érthető az, amiről beszélünk? És akkor belenézek valakinek az arcába, és látom, hogy nem. És akkor valahogy úgy meg kell mondjam, hogy egyszer a rémület vesz úrát rajtam, hogy miről beszélek, és egyszer meg igenis érzem annak az örömét, hogy megnövelődünk mindennek a tétje. És minden fontossá, egyszer csak fontossá válik, hogy én nem a mondataimat kell mondjam, hanem valahogy az életemet kell átnyújtsam egy mondatba. Az meg szép, szép nagy feladat. Ezt nagyon nagy elhívásnak érzem mostanság. Ez a beemelésé a saját nyelvünkbe, a saját körünkbe egy idegen testnek. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy test. Egy másképpen viselkedő testnek.
Szeretném kérdezni, meddig lehet az ember a szeretetni a bölődözésében, a másik felé. Istennel szemben nem úgy megalázkodni, de akár családtal, akár munkatárs, a társadalom bármilyen posztján rendszeresen elő fordul dolog ez, és ott már arról van szó, hogy mikor adom felül magam, tehát az alázat, amelyet megalázkodás, ami szerintem már nem elfogadható. Tehát hol vannak a határok?
Igen, az a nehéz különbségtétel, ugye, hogy alázat és alázatoskodás, vagy megalázkodás, vagy a méltóságunk elveszítése. Na most én abban hiszek, hogy az az alázat, amire az evangélium tanít bennünket, az nem szünteti meg a méltóságunkat, hanem megnöveli a méltóságunkat, hanem abban segít, hogy visszanyerjük a méltóságunkat. Ennek ez azért is van, mert most ez, ha eredményként fog hangzani, akkor lehet itt integetni már ment a székeket. Mert nem lesz túl eredmény szerintem, mert csak annyi, hogy a Krisztus teste mint az egyháznak a valósága. Azt jelenti, hogy mi Istennel szemben sohasem alázkodunk meg elvontan, mindig konkrétan alázkodunk meg, ami azt jelenti, hogy ha csak az elvont megalázkodást, alázatot gyakoroljuk Istennel szemben, anélkül, hogy a konkrétat gyakorolnánk a testvérünkkel szemben, akkor pogányok vagyunk. És ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Az a nehéz kérdés, hogy Isten számunkra a Krisztus testében jelenik meg, tehát Isten valamiképpen mindig az ott levő testvéremben, aki éppen nem tud megbocsátani nekem, vagy akinek nem tudok megbocsátani, igen, abban jelenik meg. Igen, én is úgy gondolom, hogy az ember kiváltja ezt, hogy a saját belső szobájában megalázkodik Istennel szemben, mikor kijön, akkor kemény arccal néz a másikra. Az azt jelenti, hogy a belső szobában történt, az nulla. Az semmi. Ezért inkább fordítva vannak a dolgok, hogy na most megalázkodni a másikkal szemben. Ez a szó nagyon nehéz, ez a szó, hogy megalázkodni. Valóban a kérdésfeltevésben is megjelent ez. Nálam ez másképpen jelentkezik, ez a megalázkodás. És ezt a szót megpróbáltam kiváltani valami mással, mert én is talán egy olyan kegyességi háttérből jövök, hogy ezzel a szóval kiváltok egy valóságos tettet, a lélekét vagy az egész lényemét. Én úgy fordítottam le magamnak, hogy nem kell minden helyzetben győzni, nem az a feladat, hogy győzzünk, hanem az a feladat, hogy a másikat, mint személyt megnyerjük. És ez egy nagy különbségtétel. Ez egy borzasztóan nagy különbségtétel. Sokkal fontosabb a másiknak a személye egy ilyen fajta adok-kapó pingpongjátszmában, mint az a dolog, amit megnyerhetnék, mert a másik személyével meg mindent megnyerek. Miközben azt a dolgot akár is veszíthetem. Ez egy nagyon-nagyon nehéz iskola volt számomra, járom ezt az iskolát, mert én meg nagyon tudok győzni. Nagyon, ez egy alkati dolog, én ez semmi, amit mondok, csak hogy nagyon tudok érvelni, meg nem tudom, mondom, le tudom nyomni, és nagyon sokszor azt látom, amikor a lélek valóságosan megszólal bennem, hogy te most miért akarsz győzni? Hiszen nem is ez a feladatod. Nem is ez a feladatod a világban. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiemeljük azt a dolgot, ami közöttünk van, azt a konkrét dolgot, tudom, hogy nagyon nehéz kiemelni, mert a mindennapi munkámban éppen az a dolog van ott, ami a legvalóságosabbnak tűnik. És eltávolodunk attól, és a személy válik fontos számunkra. Akkor nagyon messzire jutunk. Azt hiszem, nekem vannak, ezt jó lelkismerettel mondom, hogy nekem vannak ilyen tapasztalataim. Tehát az önmagam legyőzése ilyenkor, tudom, hogy igazam van. Na de egy kicsit egyen hátrébb lépek, és azt látom, hogy de a másik is tudja, hogy igazam van. Akkor itt mi lesz? Karti-kart. De azt is láthatom egyébként, hogy a másik hatalmi érveket használ velem szemben, tehát, hogy nincsen igaza, de hatalmi érveket használ velem szemben. Na most Pál apostol itt arra tanít bennünket, hogy lépjünk ki az intézményes kapcsolatból, és törekedjünk egy olyan nyelvre, ami egy közös nyelv, ami a szeretetnek a nyelve, ami nem egy hatalmi nyelv, nem egy hatalmi nyelv. Ugye az utóbbi időben Jézusnak ez az embersége olyannyira fontos számomra, hogy, alig bírom elviselni azt a, például a hét szót a kereszten. Egyszer nem bírom elviselni. És ki az első, aki reagál erre a hét szóra? Egy pogány ember, nem? Akinek fogalma nincs, hogy mi az, hogy elvég beteljesedett, mit teljesedett, miről beszél. Ez teljesen, hát persze. Tehát én alig bírom elviselni ezt a töredékességet és ezt a teljes ott létet. Ezzel nem azt mondom, hogy adjuk fel az igazságunkat, csak én azt érzem, hogy a másik fel az én esetemben azt nem érzi, és nincs meggyőződve afelől, hogy én bármikor kész vagyok meghalni érette. Tudom, hogy nagyon nagyot mondtam. De a krisztusi magatartásban mindig ez van, hogy távozz tőlem Sátán, de meghalok érted most. Kiverlek a templomból, a szent helyről, de meghalok érted most. Érthető? Ez a kettőség kell, hogy megjelenjen számomra. Ezt a lélek tudja adni, de hogy nem az igazság nevében teszem. Érthető? Nem az igazság nagy, intézményesített, absztrakt, elvont képződménye nevében teszem, hanem minden ilyen helyzetben az emberségünk, a gyöngességünk megmutatása borzasztóan fontos. Borzasztóan fontos úgy élni, hogy a méltóságunk az tavunk, ugye? Mert az az isteni mi volt bennünk. A méltóságunk az emberi méltóság.
Ezt szoktam megkérdezni, hogy nagyon nagy bűntövetek el, ha feladom, ha nincs visszakapolás, és gyakorlatilag megszűntek ezt valami?
Biztos, hogy nem. Azt nagyon megfontolandónak tartanám, hogy fontoljuk meg, hogy mikor adunk fel valamit egy másik személlyel kapcsolatosan. Ugye mi ebben a beszélgetésben el kell választanunk egy gyülekezeti létet, ahol nem adhatunk fel dolgokat egy másik személlyel kapcsolatosan, mert a Krisztus teste oszmózisa sérül emiatt, és egy társadalmi létet, ahol feladhatunk valamit. Lehet, hogy egy személyel kapcsolatosan is feladhatunk valamit, de azért ezt nagyon-nagyon fontoljuk meg. Nagyon-nagyon fontoljuk meg, mert hogy az a kérdést tevődünk fel, hogy hiszünk-e az imába. Úgy nem adhatjuk fel, hogy Isten felé zárjuk le annak a lehetőségét, hogy a másik felé közeledjen. Nem? Isten felé ezt a lehetőséget soha nem zárhatom le, hogy Isten olyan kinyilatkoztatást ad nekem, olyan, ugye a szeretet lelevényességében részesít, ami megnyitja a kaput más felé.
Isten nem fog felmenteni.
Nem fog felmenteni. Mert hogy gondoljuk meg azt, hogy Isten nem adja fel a másik felé. És ezt az az ember tudja igazán, aki átélte azt, hogy Isten önmaga felé sem adta fel. Hanem várakozott és befogadta. És a maga szeretetével beburkolta. Én olyan fajta ember vagyok, hogy nekem nagyon nehéz feladni emberekkel lévő szó, lehetetlen is feladni, egészen konkrétan igenis megpróbálok levelezni, megpróbálom fenntartani valamilyen, törekednék az ilyen közös jelentések megnyerésére. Szerintem ne adjuk fel a kis csoportokat. Ha nincsen kérdés, akkor nagyon köszönöm a kérdéseket, és a minden kérdésen azt, meg kommentáron azt éreztem, hogy ilyen életközeliek voltak, és ezt nagyon sokat tettem. Köszönöm.